Nyolcadik novella. Egy féltékeny embernek felesége éjszakára madzagot köt maga lába ujjára, és eképpen tudja meg, mikor jön hozzá kedvese. Férje észreveszi, és miközben utána szalad az asszony szeretőjének, az asszony maga helyett egyik szolgálóját fekteti ágyába, ezt a férj csúful elveri, és levágja a haját, annak utána pedig elmegy az asszonynak bátyjaiért, kik is látván, hogy a dolog nem igaz, kegyetlenül összeszintják a férjet. Madonna Beatrice az egész társaság vélekedése szerint különösképpen gonoszul megcsúfolta férjét, és mind hangoztatták, hogy Anikino rettegése szörnyű lehetett, midőn az asszony erősen fogta, ő pedig hallotta, amint az asszony azt mondotta, hogy szerelmével ostromolja őt. De minek utána a király észrevett, hogy Filoména elhallgatott, odafordult Nejfiléhez mondván, mondd el a novelládat. Így szeliden elmosolyodván, ekképpen fogott szóba. Szép hölgyeim, nehéz feladatra vállalkozom, ha olyan szép novellával akarlak gyönyörködtetni benneteket, amilyenekkel gyönyörködtettek azok, kik előttem szólottak. De remélem, hogy Istennek segedelmével sikerül jól végeznem feladatomat. Tudnotok kell tehát, hogy élt valaha városunkban egy Arrigucho Berlingieri nevezetű dúsgazdag kereskedő, ki, miként a kereskedők mai napig is teszik, ostoba fejjel arra vágyakozott, hogy felesége révén nemességet szerez, miért is feleségül vett egy nemes hölgyet, kinek neve volt Monna Sismonda, és aki cseppet sem volt nekivaló. Ez pedig, mivel a férje kereskedők szokása szerint sokat utazott és kevés időt töltött véle, belé szeretett bizonyos Roberto nevezetű ifjúba, ki már nagy ideje legyeskedett körülötte. Minek utána pedig megbarátkozott vele, és talán nem intézte a dolgát eléggé óvatosan, mivel nagy gyönyörűségét lelte barátkozásban. Történt, hogy Arrigucho megorrontott valamit, vagy valamely más okból, de kimondhatatlanul erőt vett rajta a féltékenység, és abbahagyta az utazgatást, és minden egyéb dolgait, és minden gondja, gondolatja csak az asszonynak őrzése volt, és nem is tudott volna aludni, ha előbb nem látta, hogy az asszony lefeküdt. Miért is az asszony fölöttébb nagy fájdalmat érzett, mivel ekképpen semmi módon nem lehetett együtt Robertójával. Mégis, minek utána sokat törte fejét, hogy valamely módot kitaláljon, hogy együtt lehessen véle, és az ifjú is szüntelenül zaklatta emiatt. Végezetül kieszelte, hogy ekképpen fog cselekedni. Mivel szobája az utca felé esett, és ő már sokszor megfigyelte, hogy Arrigucho ugyan nehezen alszik el, de annak utána úgy alszik, mint a bunda, úgy gondolta, hogy megmondja Robertónak, jöjjön éjfélkor kapujához, ő pedig majd ajtót nyit neki, és miközben férje mélyen alszik, kicsinyig együtt mulat vére. Hogy pedig nyomban megtudja, mikor érkezik, és hogy senki ne vegye észre, kieszelte, hogy madzagot ereszt le szobája ablakán, melynek egyik vége leér a földig, másikat pedig a padlón szobájába húzza egészen az ágyáig, onnan a takaró aládugja, és amikor ágyba fekszik, lábánál nagy üvelyhújjához kötözi. Annak utána megüzente Robertónak eme dolgot, és meghagyta neki, hogy amikor jön, rántsa meg a madzagot, és ha a férje alszik, ő majd faképnél hagyja, és kimegy ajtót nyitni, ha pedig nem alszik, akkor majd erősen fogja a madzagot, és maga felé húzza, hogy az ifjú ne várakozzék odalent hiába. Robertónak kedvére volt a dolog, és gyakorta eljárogatván a házhoz néha sikerült együtt lennie az asszonnyal, hát máskor pedig nem. Sokáig folytatták-e mesterkedést, midőn végezetül valamely éjszakán történt, hogy miközben az asszony aludt, Arigucho az ágy végéig nyújtóztatta lábát, mely is beleakadt a madzagva, oda nyúlt hát, s látván, hogy az rá van kötözve, felesége lábujjára mondotta magában, ebben bizonyosan valami huncutság vagyom. Mikor pedig észrevette, hogy a madzag kifelé vezet az ablakon, gyanúja megerősödött. Miért is nagy vigyázatosan levágta azt az asszonynak ujjáról, maga ujjára kötözte, és leste várta, mi következik. És nem sok időbe tellett, hogy Roberto jött, és szokása szerint meghúzta a madzagot. Arigucho megérezte, de mivel nem kötözte meg jól a madzagot, Roberto pedig erősen húzta, úgyhogy az a kezében maradt, ebből azt értette, hogy várnia kell, tehát várakozott. Arigucho tüstént felkelt, fegyvert fogott, leszaladt a kapóhoz, hogy megnézze ki az, és ellássa a baját. Nos, Arigucho kereskedő léttére durva és faragatlan ember volt, midőn tehát leért a kapuba, és azt nem oly halkan nyitotta ki, mint felesége szokta. Roberto, ki hallotta jöttét, kitalálta, mi történt, vagyis, hogy Arigucho az, ki a kaput nyitja. Miért is tüstént futásra vette a dolgot. Arigucho pedig nyomába eredt. Végezetül minek utána Roberto jó darabon szaladt, emez pedig szüntelenül a nyomában, Roberto, mivel hogy nála is volt fegyver, kardot rántott, és megfordult, és akkor viaskodni kezdtek, az egyik támadott, a másik védekezett. A hölgy, amikor Arigucho kinyitotta a szoba ajtaját, felébredt, s amikor észrevette, hogy a madzagot levágták ujjáról, nyomban kitalálta, hogy a csalafintáságot fölfedezték, és mikor hallotta, hogy Arigucho üldözőbe vette Robertot, nyomban felkelt, s jól tudván, milyen vége lehet a dolognak, szólította a szolgálóját, ki mindent tudott, és addig beszélt a lelkére, míg nem az helyette belé feküdt az ágyába. Aztán megkérte, hogy ne fedje fel magát, hanem viselje béketűréssel a verést, melyet majd Arigucho-tól kap, mivel ezért oly bőségesen meg fogja jutalmazni, hogy nem bánja meg. Annak utána eloltotta a mécsest, mely a szobában égett és kiosont, és elbújt a háznak más részében, és várta a következendőket. Amikor a szomszédok meghallották Arigucho és Roberto viaskodásának zaját, fölkeltek és szidalmazni kezdték őket. Arigucho tehát félt, hogy megismerik, és dühösen és nagy indulatban, hogy nem tudhatta meg kicsoda az ifjú, és nem is tudta megsebesíteni, ott hagyta és hazament, és a szobába érkezvén nagy dühében ekképpen fogott szóba. Hol vagy, becstelen asszony? Eloltotta de a mécsest, hogy ne leljelek meg, csak hogy tévedsz. És odament az ágyhoz, és abban a hiszemben, hogy feleségét ragadja meg, megfogta a szolgálót, és ahogy csak kezelába bírta, úgy verte és rugdosta, hogy csupa kékfolt lett a teste. Végezetül levágta a haját, miközben szüntelenül oly gyalázatosan piszkolta, hogy még hűtlen asszonyt soha le nem piszkoltak így. A szolgáló bőgött, hiszen volt is miért, és ám bár néha felnyögött, hogy jaj, irgalom az Istenért, ne bánts, a zokogás annyira elfojtotta hangját, Arigucho pedig oly igen elvakult eme dühében, miképpen nem vette észre, hogy más nőnek hangja ez, nem pedig a feleségé. Minek utána tehát istenesen elpáholtas, mint fentebb mondatot haját levágta, szólott ekképpen. Becstelen asszony, többé hozzád sem akarok nyúlni, hanem elmegyek a bátyáidhoz. Elmondom nekik gyönyörűséges viselkedésedet, s megkérem őket, jöjjenek érted, és bánjanak el véled becsületükhöz illendően, s elvigyenek innét, mivel annyi szent ebben a házban nincs többé helyed. És ekképpen szólván kiment a szobából kívülről, rázárta az ajtót, s egymagában útjára ment. Mikor Monna Sismonda, ki mindent hallott, észrevette, hogy férje eltávozott, nyomban kinyitotta a szobát, újra meggyújtotta a mécsest, és szolgálóját összeverve és keserve sírásban lelte ottan. Kit is tőle telhetőleg megvigasztalt, majd pedig visszaküldötte szobájából, titokban ápoltatta és gondoztatta, utóbb pedig Ari Guccio pénzéből annyit adott neki, hogy a leány fölöttébb meg volt elégedve. És minek utána a szolgálót visszaküldte szobájába, nyomban megigazította és elsimította és rendbehozta maga ágyát, miként, ha még azon az éjszakán senki nem feküdt volna benne, meggyújtotta a mécsest, maga is rendbehozta magát és felöltözködött, mintha még le se feküdt volna, annak utána lámpát gyújtott, fogta kézi munkáját és leült a lépcső fokánál, és kezdett varni és várakozott, vajon mi lesz a dolognak vége. Ari Guccio, amint házából távozott, ahogy csak a lábai bírták, felesége bátyjainak házába sietett, és ottan addig kopogtatott, míg nem meghallották, és ajtót nyitottak neki. Mikor az asszonynak három bátyja, meg az anyja meghallotta, hogy Ari Guccio van itt, mind fölkeltek, gyertyát gyújtottak, elébe mentek, és kérdezték, mit keres itten egyedül ebben az órában. Akkor Ari Guccio mindent elmesélt nekik, a madzaktól kezdve, hogy mi mindennek jutott nyomára, és mit cselekedett, és hogy cselekedetének kétségbe vonatotlan bizonyságát adja, kezükbe adta a hajat, melyet hiedelme szerint feleségének fejéről vágott le, és hozzátette, hogy jöjjenek elérte, és cselekedjenek véle olyképpen, miként vélekedésük szerint becsületük megkívánja, mivel hogy ő semmi áron tovább nem tűri meg az asszonyt a házában. Az asszonynak bátyai fölöttébb felháborodtak ezen, mit hallottak, és mivel szentül elhitték, felbőszültek az asszony ellen. Fáklyákat gyújtottak, tehát Ari Guccioval együtt útnak indultak, s annak házába mentek ama szándokkal, hogy az asszonynak Isten igazában ellátják a baját. Anyjuk ennek láttára sírván nyomukba szegődött, s hol az egyiket, hol a másikat kérte, hogy ne higgyék el csak úgy szíre szóra, míg nem végre járnak, és megbizonyosodnak felőle. Mivel meglehet, hogy férje más ok miatt haragszik rá, és valamivel megbántotta, és mostan az asszonyratól mindent, hogy magát mentegesse. Azt is mondotta, fölöttébb csodálkozik, hogyan történhetett ilyesmi, hiszen ő jól ismeri leányát, ki csecsemő korától fogva nevelt, és még sok effélét összekaratnyolt. Tehát, ahogy Aruccio házához érkeztek, és beléptek, megindultak felfelé a lépcsőn, mikor Monna Sismonda lépteiket meghallotta, leszólt. Ki az? Felelte erre egyik bátyja, majd mindjárt megtudod, hogy ki az, te becstelen asszony, mondotta akkor Monna Sismonda, hát ez meg már micsoda. Uram, ne hagyj el! S felkelvén szólott, testvéreim, Isten hozott benneteket, mit kerestek itt mindhárman ebben az órában? Amikor azok látták, hogy ott ül és var, és nyoma sincs rajta semmi némű verésnek, holott Ari Guccio azt mondta, hogy rongyá verte. Első pillanatban kicsinyék meghökkentek, és féket vetettek fölgerjedt haragjukra, és megkérdezték tőle, hogyan is történt az, amit Ari Guccio felőle panaszolt, keményen megfenyegetvén, ha hogy mindent elmond nekik. Szólott akkor az asszony. Én bizony nem tudom, mit kellene elmondanom, sem, hogy Ari Guccio miért emelt panaszt ellenem nálatok. Ahogy Ari Guccio meglátta az asszony, csak nézte, nézte, mintha elment volna az esze, hiszen emlékezett rá, hogy talán ezerszer is belevágott öklével az arcába, és megtépázta, és irgalmatlanul helyben hagyta, és most úgy állt előtte, mintha mi se történt volna. Akkor bátyai röviden értésére adták, amit Ari Guccio nékik mondott, megemlítvén a madzagot és a verést, és minden egyebet. Az asszony pedig Ari Guccióhoz fordulván szólott ekképpen. Jaj, férjem, uram, mit hallok? Miért mondasz engem magad nagy szégyenére becstelen asszonynak, holott nem vagyok az? Te magadat pedig gonosz és kegyetlen embernek, holott nem vagy az? És hát mikor voltál itthon ma éjjel, és méghozzá velem? És mikor vertél meg? Én ugyan nem emlékszem rá. Arihucsó rákezdte. Micsoda? Becstelen asszony, hát nem együtt feküdtünk le? Hát nem jöttem vissza ide, minek utána szeretődet megkergettem? Hát nem döngettelek el, nem vágtam le a hajadat? Felelte az asszony. Ebben a házban ugyan nem feküdtél le tegnap este? De ne beszéljünk erről, mivel, hogy igazmondásomnál egyéb bizonyságot adni nem tudok, hanem térjünk arra, hogy állítólag megvertél, és levágtad a hajamat. Engem ugyan soha meg nem vertél, és valahányan vagytok, és te magad is vizsgáljatok meg, ha van-e egész testemen akármi nyom a verésnek. De nem is tanácsoltam volna néked azt a vakmerőséget, hogy kezet emelj rám, mivel Krisztus keresztjére mondom, kikapartam volna a szemedet. Egyébként pedig hajamat sem vágtad le, hiszen észrevettem volna, vagy láttam volna, de talán úgy vágtad le, hogy nem vettem észre, hát nézzük csak, vajon hát levágtad-e, vagy sem. És levette fejéről fájtlát, és megmutatta, hogy haja nincs levágva, hanem épségben megvagyom. Amikor testvérei és anyja mindezt látták és hallották, Arigucsó ellen fordultak szólván. Hát mit akarsz, Arigucsó? Hiszen nem igaz, hogy elkövetted azt, mit nékünk mondottál, és valóban nem tudjuk, hogyan bizonyíthatnád be a többit. Úgy állt ott, mintha álomban volna, mégis szólni akart. De látván, hogy az, amiről bizonyságot akar tenni, nem úgy van, meg sem mert mukkanni. Az asszony pedig bátyjaihoz fordulván szólott ekképpen. Testvéreim, én látom, ez abban mesterkedett, hogy megtegyem azt, amit soha megtenni nem akartam, vagyis, hogy elmondjam néktek gyalázatosságait és aljasságait. Hát, jól van, én megteszem. Én szentül hiszem, hogy az, amit elmesélek nektek, valóban megtörtént, és ő csak ugyan akképpen cselekedett. Mégpedig halljátok, miképpen. Ez a derék ember, kihez szerencsétlenségemre feleségül adtatok, és aki kereskedőnek mondja magát, és azt akarja, hogy becsületes embernek tartsák, és mértékletesebbnek szeretne látszani a szerzetesnél, és tisztességesebbnek a hajadonnál, ez bizony ritka eset, hogy le ne részegednék a korcsmákban, és ne adná össze magát hol egyik, hol másik cifra lánnyal. Engem pedig itten várakoztat éjfélig, és néha egészen reggelig, olyképpen, amint láttatok. Bizonyosra veszem, hogy részegségében együtt hált valamely mocskos szeretőjével, és amikor felébredt, és madzagot lelt annak lábán, valóban elkövette ama hősi tetteit, melyekről beszél, és végezetül visszatértem a némberhez, eldöngette és levágta a haját. Mivel pedig nem tért egészen magához, azt hitte, és bizonyosra veszem, még most is azt hiszi, hogy mindezt vélem cselekedte. Hisz ha jól a szemébe néztek, láthatjátok, miképpen félig még most is részeg, de mindegy, akármit mondott rólam, vegyétek csak úgy, mint részeg ember szavát. És ha én megbocsátok néki, bocsássatok meg ti is hasonlóképpen. Az asszonynak anyja eme szavak hallatára elkezdett lármázni, és szólott. Krisztus keresztjére, leányom, hát kár volna így szárazon elvinnie, agyon kellene verni ezt az undok és háladatlan kutyát, mivel nem méltó reá, hogy olyan leányt kapott feleségül, mint te vagy, nem addig van az atyafi. Nem is szólnék semmit, hogy a sárból szedett volna fel, de bizony ebül volnánk, ha benne kellene ragadnom az ilyen szamártrágya szatócs szavainak a mocskában. Ilyen sehonnai gyötment, piszokfészek, kinek cafat a ruhája, lityegős a nadrágja, tollas a feneke, és mihelyt három garasa van mindjárt, neves ember leányát, finom hölgyet akar feleségül, címer csináltacs, ekképpen henceg, én ilyen meg olyan családból származom, s az őseim ezt meg ezt művelték. Bárcsak fiaim megfogadták volna szavamat, mivel hogy nagy tisztességgel férhez adhattak volna valamely gyídi grófhoz, akár egy szálinkben is. de ők mindenáron ehhez a gyönyörűséges mágvirághoz akartak adni téged, Kitis, holott Firenze legkülönbb, legtisztességesebb asszonya vagy, nem sült ki a szeme ének éjszakáján ringyónak elmondani, mintha bizony nem ismernénk téged. De Isten engem úgy segélyen, ha rám hallgatnátok, úgy elegyabugyálnátok, hogy arról kódulna. És fiaihoz fordulván folytatta. Fiai, ugye megmondottam, hogy ez lehetetlenség. Hallottátok, hogyan bánik eme drága sógor hugotokkal? Ebatta toprongyos szatócsa! Ha én volnék helyetekben, és ő azt mondotta volna feleségére, amit mondott, s úgy bánna véle, amint bánik, addig ugyan nem volna nyugtom békességem, míg ki nem pusztítanám a földszínéről, s a férfi volnék, amint hogy asszony vagyok, nem tűrném, hogy más rajtam kívül eme dologba avatkozzék, hogy az Isten verje meg, gyalázatos karhely, te, hogy nem sül ki a szeme! Az ifjak eme dolgok láttára és hallatára Arikucsóhoz fordultak és irgalmatlanul lepiszkolták, ahogy még hitvány embert soha le nem piszkoltak, s végezetül mondották neki. Ezt még megbocsátjuk neked, mivel hogy részeg voltál. De ha kedves az életed, vigyázz, nehogy mostantól fogva ilyesmit halljunk felőled, mert bizisten, ha még egyszer ilyesmi fülünkbe jut, ezért is, meg azért is egy füst alatt megfizetünk. És ekképpen szólván eltávoztak. Arigucsó úgy állt ottan, mint aki eszét vesztette, és maga se tudta már, vajon igaz volt-e az, amit cselekedett, vagy pedig csak álmodta. Többé tehát mit sem szólt, hanem békességben hagyta feleségét. Ki is éles elméje révén nem csupán a fenyegető veszedelemtől szabadult meg, hanem utat is egyengetett magának, hogy a jövendőben kényekedve szerint tölthesse gyönyörűségét, mivel hogy férjétől többé mit sem kellett félnie.